Isten életet akar nekünk adni, és az élet az nem biztos, hogy biológiai élet. Sőt, biztos a Biblia szerint, hogy van létezés, és van élet. Ezt a görög meg is különbözteti. És ezt csak azért mondom, testvérek, mert minden evangelizációnak az a lényege, és azért vannak az evangelizációk, hogy a biológiai életből, amelyet a görög szöveg a Bibliában biosznak mond, átvigye az embert a zoéba, az Istentől adott életbe, amely teljes élet. És én nagyon szomorú vagyok, amikor emberek nem járnak evangelizációra, megtért emberek, mert azt mondják, hogy én már megtértem, üdvösségem van. Nekem ez az üzenet már nem jelent semmit, mert az evangelizációnak van egy második üzenete is, és egy második létjogosultsága is az egyházban. Az pedig az, testvérek, hogy a langyosságból, a vallásos életből felrázzon bennünket, és újra tüzet kapjon a szívünk, újra hitet merítsünk, hogy igen, én halott voltam, én a pokolba voltam, de kikerültem, és örök életet kaptam, mert Isten azt akarja, hogy éljek. És amikor hallgatjuk az evangelizációt, akkor a kegyelemmel erősítjük a szívünket. És most is, testvérem, ha így vagy itt, hogy te már megtértél, te már tudod az üzenetet, tudod az evangéliumnak a lényegét, mert ez a lényege az evangéliumnak, hogy az emberek megtérjenek az Atyához, és kijöjjenek a kárhozatból, az ördögnek a karmaiból, kiszabaduljunk. Ha de már kiszabadultál, akkor is ne gondold azt, hogy neked az evangelizáció már nem mondhat többet. Nekünk Sárbogárdon volt egy evangélista, Szabó Imre bácsi, és mindig azt mondta, hogy az a jó, ha a kegyelemmel erősítitek meg a szíveteket. És ezért vagyunk ma itt. Ezért van itt most mindegyünk, és ezért hívott téged az Atya ide, hogy a kegyelemmel megerősítsed a szívedet. Hogy erős legyél a kegyelembe. Mert ha te erős vagy a kegyelembe, akkor semmi bántódásod ezen a világon nem eshet. És ez a lényeg, hogy ebből a világból át tudjunk menni úgy az Atyának az országába, hogy ne essen rajtunk bántódás, és megérkezzünk a célunkba. Ahhoz pedig, hogy megérkezzünk a célunkba, testvérek, ahhoz nekünk látnunk kell a célt. Látnunk kell az utat, és látnunk kell azokat a dolgokat, amit Isten ránk bízott ahhoz, hogy mi eljussunk az ígéret földjére. Testvérek, a János evangéliumából szeretném felolvasni Isten igéjét. A János evangélium a 9. fejezetéből az első 7 verset. Egy nagyon jól ismert példázat, egy gyógyítás. Jézus meggyógyít egy olyan embert, aki vakon született be ebbe a világba, de mégis ennek a gyógyításnak egy univerzális, az egész emberiségre kiható üzenete van, és neked is ez most a gyógyulásod lehet, hogyha magadévá teszed Jézusnak ezt a gyógyítását. És amint eltávozzék, látta egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezi őt az ő tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett? Ez-e vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van. Eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik, míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sárt csinált, és rákené a sarat a vak szemeire. És mondanék ki: Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavába, ami azt jelenti: küldött. Elment azért, és megmosakodék, és megjöve látva. Amen. Kedves testvérek, amint mondtam, hogyha hittel fogadjátok Istennek ezt a gyógyítását, a te életedre is kihatással lehet ez a mai napon. És azért szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy a mai napon, mert nem lehet ezt a dolgot, az üdvösség dolgát tologatni magunk előtt, mert hogyha tologatjuk magunk előtt, könnyen a veszedelem elragadhat minket. Nagyon kijózanító volt ez a kis film, és azt gondolom, hogy elég élesre állította az üzenetét, hogy van egy pokol, és van egy mennyország, amelyben tulajdonképpen az emberiség legjava, illetve nem csak a legjava, hanem az egész emberiség helyet foglal. Vagy a pokolban van az ember, vagy a mennyországban van az ember, és nincsen köztes állapot. Olyan van, hogy még az embernek az életében még nem dőlt el a sorsa, de a halálunk pillanatában ez is eldől valamilyen irányba. És azért nagyon fontos az evangelizáción ezt a kérdést az élére tenni, hogy ne legyünk tudatlanságban, mert nagyon fontos, hogy mi jó helyen tudjuk az életünket. Azt mondja az Isten igéje ebben a történetben, testvérek, hogy volt egy ember, aki úgy született bele ebbe a világba, hogy vak volt. És a tanítványok feltették a kérdést Jézusnak, és kérdezték Jézustól, hogy na most akkor ki az, aki miatt van ez az átok, van ez a bűn, van ez a nyomorúság ezen az emberen. Ugyanis ez az ember még semmilyen bűnt nem követhetett el, hiszen az anyamében már valószínű, hogy vakságban volt, és mikor erre a világra beszületett, akkor ő már egy fogyatékossággal, egy vaksággal született be ebbe a világba. És ez azért fontos, mert az egész emberiség, minden egyes ember, Jézus kivéve, úgy jött be ebbe a világba, testvérek, hogy vakon. Vakon jöttél be te is ebbe a világba, és én is. Semmit nem láttunk addig, amíg nem találkoztunk az Atyával és az Istennel. És van, aki még a mai napig is vakon van ebben a világban, és nem látja a láthatatlan dolgokat. És ez az első dolog, amit szeretnék kiemelni a mai nap, a mai alkalommal, hogy mi az, amit látnunk kellene. Mert ugye persze fizikai szemünkkel látunk valamelyes, de azért vannak olyan dolgok az Isten igéjében, amelyek ki vannak jelentve mi számunkra, és ezt nekünk látnunk kell. Azt mondja a Kolossé beliekhez írott levél, első fejezete. Jézusban, ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön. Láthatók és láthatatlanok. Akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Mindenek ő általa és őre áll nézve teremtettek. Vagyis nyilvánvaló a Bibliából, testvérek, hogy van egy láthatatlan világ. Egy olyan szféra, amit érzékszerveinkkel nem tudunk megtapasztalni. Ugye a mennyországot se tudjuk megtapasztalni egy darabig, majd ki fogok rá térni, hogy melyik az a pillanat, amikor a mennyországnak az előízét érezheti egy ember, de addig a pillanatig, ameddig a mennyből nem kap az ember kijelentést, nem látjuk a mennyek országát. Nem látjuk a láthatatlan világot. Nem látjuk azokat a részeket, amelyeket Isten ugyanúgy megteremtett, mint ezt a látható világot. Ez nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy van egy láthatatlan világ. Ez a láthatatlan világ tulajdonképpen Isten teremtésének a révén jött létre. Ugyanúgy megteremtette mindezt a materiális világot, amit meg tudunk fogni, az érzékszerveinkkel tudjuk megtapasztalni. Ugyanúgy valóságos, mint ez a világ, tehát valóságos, attól, hogy mi nem látjuk, vagy nem tudjuk érzékelni, attól, sőt, valóságosabb, mint ez a világ, de mégis az ember számára láthatatlan. És azért mondtam, hogy az egész emberiség számára, testvérek, ez a gyógyítás tulajdonképpen egy példa, mert amikor megszületünk, ezt nem látjuk, ezt a láthatatlan szférát. Ezt a világot nem látod. A mennyek országát nem látod, nem látod az Istennek a többi teremtményeit, nem látod az angyalokat, nem látod a szeráfokat, nem látod a kérubokat, nem látod Istent, nem látod a mi Urunk Jézus Krisztust. Azt mondta Pál apostol, ha láttuk is az Urat testben, most már nem látjuk. Miért nem látjuk? Mert ott van a mennyek országában az Atya jobbján. Ott ül a trónon és uralkodik. És nem látjuk azt, hogy uralkodik, de amikor tulajdonképpen Istennel találkozik az ember, akkor egyértelművé válik, hogy Jézus az, aki uralkodik. Jézusban teremtette Isten ezt az egész világot, mind a láthatott, mind a láthatatlan. Tulajdonképpen Jézusnak adta át az Atya a teljes hatalmat. És pontosan, testvérek, ez a mi nagy problémánk, amit orvosolni kell minél hamarabb, mert különben szörnyű veszedelemben vagyunk, hogy látnunk kell az Atyát, látnunk kell Jézust, és látnunk kell a Szent Lelket. Látnunk kell a láthatatlan világot, vagyis, testvérek, kell egy olyan érzékszerv, amivel meg tudjuk tapasztalni, valamelyes módon kézzel foghatóvá tudjuk tenni magunknak az Istennek a jelenlétét, az Isten országának a jelenlétét, illetve azt a szférát, amit az ember születése pillanatában még nem tud megtapasztalni. És ezt tulajdonképpen a küldöttek hozták meg az ember számára, vagyis Isten kijelentette a számunkra, hogy van egy mennyország. Van egy Isten. Ugye Jézusnak a legtöbb ige hirdetése mindig arra törekedett, hogy kijelentse nekünk, hogy van egy Atya. Van egy mennyei Atya. Ti már nem tudjátok, hogy van egy mennyei Atya, de van. És van egy mennyek országa. Az evangéliumot, ha elolvassuk, így kezdi a Jézus a legtöbb tanítását, hogy hasonlatos a mennyek országa. Lukács evangéliumában. Hasonlatos az Isten országa. Miért? Azért, mert az ember szem elől, érzékszerve elől ez már eltűnt. És nem tudjuk, hogy honnan jöttünk. És nem látjuk az eredetünket. És ezért mindenféle dolgot kitál az ember, evolúciót, vagy bármi egyebet, amellyel próbálja levezetni a származását. De a mi származásunk az Atyától van. Minket az Atya teremtett. És amikor az Atya megformált minket a Földnek a porából, akkor tulajdonképpen létrejöttünk. És a bűn, az Istentől való elszakítottság létrehozta ezt a lelki vakságot. És ez a lelki vakság az, ami minket teljesen bizonytalanná, sorstalanság erejét hozza be az életünkbe. Ugye a sorstalanság az hozza magával a félelmet, az aggodalmaskodást, a depressziót, korunk nagy betegsége a depresszió, amellyel teljesen meg tud minket kötözni az ördög, el tudjuk veszíteni a kontrollt, az életünk fölött, mert a félelmek, a negatív gondolatok leuralnak minket. A haláltól való félelem az, ami az embert legjobban meg tudja kötözni. És amikor ide eljutunk, és ez köti le minden idegszálunkat, hogy mi lesz velünk a halál után, mi lesz velünk, ha egy gyógyíthatatlan betegséget elkapunk, mi lesz velünk, hogyha betegek vagyunk. Nagyon sok embert ismerek, aki állandóan azon gondolkozik, hogy mi van, ha rákom van, mi van, ha daganat van bennem, mi van, hogyha meg fogok halni, ki fogja fölnevelni a gyerekeimet, ki fogja visszafizetni a devizakölcsönömet, ki fog itt akármit is tenni. Ismerősek ezek, igaz testvérek? És pontosan Jézus Krisztus, aki megszabadít ebből a félelemből, ebből a rabságból, megnyithatja neked ma a szemeidet, testvér. Ma te meggyógyulhatsz. Ma te tulajdonképpen megláthatod a láthatatlan világot, a mennyek országát, a mennyei atya szeretetét. Megízlelheted az eljövendő világnak az erőit. Ugye a zsidókhoz írt levélben van ez az ige, hogy meg lehet ízlelni az eljövendő világnak az erőit. De ehhez az kell, hogy látó ember legyél. Lásd, testvér! Lásd meg azt először, hogy vak vagy. Segítségre van szükséged. Valakinek el kell, hogy jöjjön az életedbe, hogy rendet rakjon, és megnyissa a te szemeidet is, ahogy megnyitotta ennek a vakon születettnek a szemét. Meg kell, hogy nyíljon a szemed, az az érzékszerved, amivel már az Istent nem tudod megtapasztalni. Az tulajdonképpen ad neked erőt, ha mennyei atya közelébe kerülsz. Az, ami téged megsegít ezekből a dolgokból, és örök életre juttat el téged. A testvérek, ehhez természet fölötti beavatkozásra van szükség. És éppen azért mondtam, hogy ma a te életed is meggyógyulhat, hogyha erre hittel ráállsz. És nézzük meg akkor, testvérek, még továbbá ezt a nagyon érdekes gyógyulást, amely számomra, megmondom őszintén, 10 évig érthetetlen volt. Ugye Jézus kétszer csinálja ezt, de engem, megmondom őszintén, csodálkozásra indított ez a gyógyítás, hogy Jézus így gyógyította meg ezt az embert. Nagyon nehéz egy mikrofonba beszélni, mert mindig így dölöngélek, hogy hallani, hogyha hátrébb tehetem. Megmondom őszintén, nagyon zavar ez, hogy itt van a... Nem tudok mozogni. Tehát ez egy nagyon érdekes gyógyítása Jézusnak. Lehet így hallani? Amelynek szimbolikus üzenete van a mi számunkra. Ugye mondtam, hogy az egész emberiségnek szól ez a gyógyulás. A szimbolikus üzenete tulajdonképpen az, hogy a sár, amit rákent ennek az embernek a szemére, az a bűn. És pontosan minden ember így születik meg, hogy be van kenve a szeme sárral. Ugye? Milyen gusztustalan dolog ez, hogy Jézus a földre köp, összekeveri a föld porát, és rákeni a sarat a vaknak a szemeire. És tulajdonképpen ez annak a szimbóluma, hogy a te életeden, a te szemeden, ami a vakságodat okozza, az tulajdonképpen a sár. A sártól nem látod az Istent. A bűnöttől nem látod az Istent. Tulajdonképpen az embert semmi nem tudja elválasztani az Istentől, csak a bűn. A bűnnek olyan ereje van, olyan hatalma van, ami nem enged az Isten közelébe minket. A bűn az tulajdonképpen, ami nem érintkezhet az Istennel. Az Isten szentségével, tisztaságával, az Isten jelenlétében sem lehet a bűn. És éppen ezért, amíg rajtad van a sár, a szemed be van kenve, addig nem tudsz az Istennel érintkezni. És amíg nem érintkezel az Istennel, addig nem gyógyul meg a szemed, nem leszel látóvá, nem fogod meglátni ezt a láthatatlan világot, és nem történik meggyógyulás az életedbe. És ezért nagyon fontos, hogy először is az ember tudatában legyen a betegségének az okozójával. Mi az, ami a te életednek okozza a vakságot? Ami az életedre vakságot mér rá? Ami tulajdonképpen nem engedi meg, hogy kinyisd a szemed? Az a bűn. A római levélben megvan írva egy nagyon szép felsorolás, Pál apostol felsorol, hogy semmi nem választhat el minket az Isten szeretetétől. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, semmi, sem jelenvalók, sem következendők. Tehát Pál apostol mindent belevesz. Római levél 8. fejezete így fejeződik be, majd otthon olvassuk el. De egyet kihagy, testvérek. A bűnt nem tette oda Pál apostol. Nem írta bele. Nem írta oda, hogy a bűn nem választ téged el Istentől. Mert a bűn téged elválaszt Istentől. Az Isten igéje ezt határozottan leírja. Egy dolog, csak egy dolog választ el téged Istentől. Ez pedig a sár a szemeden, ami a bűnnek a szimbóluma. És hogyha a bűn rajta van az életeden, akkor nem tudsz az Isten jelenlétébe kerülni. És ezt Jézus nagyon bölcsen megmutatta, hogy először ennek az embernek megmutatta azt, hogy mi az, amiből neked tulajdonképpen meg kell tisztulnod, amit le kell mosnod, amitől meg kell, hogy szabadulj azért, hogy utána meggyógyulhassál, láthassál. Ez a bűn. És éppen ezért bekente az embernek a szemét sárral, és azt mondta neki, hogy jó, most akkor menj el a Siloám tavára, és mosd meg a te szemedet, mosd le róla a sárt. És mai napig így gyógyít Jézus. Hogy azt mondja neked Jézus, hogy mosd le a szemedről a sárt. Szabadulj meg a bűntől. Persze itt mondhatja valaki, hogy én már 30 éve református keresztény ember vagyok, hát elkezdek gondolkozni hirtelen, hogy mik lehetnek a bűneim. Testvérek, én nekem egy élő példa az én feleségem. Én a világnak a moslékából jöttem ki, onnan szedett ki Isten, a megtérésemkor tulajdonképpen én tele voltam bűnökkel. Ám ez nem volt kérdés. Én csaltam, loptam, hazudtam, amit csak az ember el tud követni Isten ellen, azt én mindent elkövettem. Nekem nagyon nagy erővel jött a kegyelem az életemre, és Jézusnak a tisztító hatalma tulajdonképpen nagyon nagy természet fölötti beavatkozással emelt ki engem a sár. Nekem nem csak a szemem volt sáros, most képletesen mondjam, hanem úgy, ahogy vagyok, megfülöttem a teljes mocsárba. De az én feleségem, aki jó reformátusként lett felnevelve, hívő édesanya, tulajdonképpen pólyásként már bevitte a gyülekezet közösségébe, és ott nőtt fel, ahol nem volt káromkodás, mert azért tartjuk magunkat, azért nem káromkodunk a templomba, azért tudunk szépen viselkedni a templomba, mindig mosolygunk, mindig jót mondunk, hát kivéve amikor nem, de azért mégse olyan viselkedésformát veszünk fel, mint amikor nem látnak a hívő testvérek. És ezeket tulajdonképpen az ő élete, az ő természete, az ő tulajdonságai átvették, ráadásul még az édesanyja is egy ilyen hívő asszony volt, aki tényleg odaadta magát az Úrnak, és próbálta az Isten igére ráhelyezni az életét, és beleivódott a jóság, a szelídség, a mértékletesség, a türelem, az önuralom, szinte a lélek gyümölcseit így meg lehetett volna számlálni az életébe, meg is tetszett ez nekem, megmondom őszintén. És testvérek, amikor megismert, és látta az életemen, azt az aktív hitet, amit gyakoroltam, akkor jött rá, hogy eltévesztette az irányt. Valami nem stimmel. Mikor elkezdtem neki beszélni a pokolról, a kárhozatról, a démonokról, az ördögről, mindig elszomorodott. És kérdeztem, hogy mi van? Még akkor csak úgy jegyben jártunk. És akkor kérdeztem, mi a baj? Hát te rád ez nem vonatkozik. Hát téged Isten kiemelt ebből. Te benne vagy a mennyek országába. Az ördögnek nincs hatalma fölötted. És akkor tulajdonképpen azt mondta, hogy hát igen, tudod, én oda jártam a templomba 33 évig, de én nem tudom magamról azt, hogy én most meghalnék, hova kerülnék? A pokolra, vagy a mennyek országába? És testvérek, ezt azért mondom el élő példának, mert ugye a testvérek úgy szeretik magukat úgy elkényelmesíteni, hogy úgy el vagyunk, hát azért csak valami lesz, itt vagyunk a templomba. Hát azért a Jézus csak beszámítja ezt nekem. Valamit azért majd honorál ebből, hogy én 30 éve, 33 éve az ifjúságit kiálltam, az énekkarba beépültem, minden csütörtöki bibliaórán, minden vasárnap ott voltam, mentem az énekkarra fellépni, minden megvolt az ő életébe is. És mégse volt neki békessége. És testvérek, erről ismered meg, hogy hol vagy. A pokolba vagy-e? Az ördög még fog téged? Még a félelmét rá tudja akasztani? Vagy már szabad vagy? Mert a szabadítóval találkoztál, Jézus Krisztussal. Erről ismered meg, hogy a szívedben van-e egy békesség ezek felől a dolgok felől. Uralod-e ezt a pályát az életeden, vagy pedig diderex, remex, félsz, aggodalmaskodás vesz rajtad előtt, és nem tudod, hogy mi vár rád, mi jön a jövőből, hova tartasz. És hogyha így vagyunk, akkor erre van gyógyulás. És ez a mai nap az, testvérek, hogy meggyógyítson bennünket az Úr Jézus Krisztus. Mert ebből meggyógyít, azt mondja az Isten igéje, akit a fiú megszabadít, az valóságosan szabad. És azért kezdem ezzel a kijózanító igazsággal ezt a hetes evangelizációt, hogy én sose szerettem a félrebeszélést. Én mindig szeretem megmondani, sok ember szokta mondani, hogy te olyan egyenesen bele a közepébe megmondod dolgokat, feleségem ezt nem szereti, szeretik kerülőt tenni, és akkor valahogy úgy olyan finomkán. De higgyük el, testvérek, az elején tisztázni kell. Már most tisztázni kell, a mai napon, hogy van egy pokol. Jézus megmondja, van gyehenna tüze. A gyehennának a tüze az, ahol az ember nem tud elégni, és Jézus azt mondja, hogy ott lesz csak fogcsikorgatás, jajgatás, kínlódás. És a gyehennának a tüze, az nem miértünk ég, hát nem kell oda kerülni. Hát itt láttuk a videót, hogy minket azért teremtett Isten, hogy szeressen. És gondolhatjuk azt, hogy a gyehennának a tüze az emberért van, annak a lángjai az emberért égnek? Nem. A Jelenések könyve megmondja, kinek égez. A Jelenések könyvében, az utolsó előtti fejezetben, hadd olvassam fel, testvérek, az utolsó ítéletről szól ez az ige. Csak azért, hogy lássuk tisztán, ez még nem következett el, közeljövőben fog elkövetkezni, vagy ki tudja, hogy az Úr hova helyezi ezt időbe, de meg fog történni, mert Isten igéje, amit kijelent, az minden megtörténik. És azt mondja a gyehennának a tüzéről, a 20. fejezet 10. versétől, és az ördög, aki elhitette őket, Vetteték a tűz és a kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínoztatnak éjjel és nappal örökön örökké. És láték egy nagyfehér királyi széket és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek a könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadá halottakat, aki ő nála voltak, és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek a tavába, ez a második halál a tűznek a tava. És ha valaki nem találtatott beírva az életnek könyvébe, a tűznek tavába vetteték. Tehát testvérek, itt nyilvánvalóan látszik az, hogy a tűznek tava, a tűz, amely az ítéletnek a tüze, az tulajdonképpen a pokolnak és a halálnak készítetett. Nem nekünk. Nem kell tőle félni. Jézus Krisztus mindent elrendezett, hogy ne kerülj bele. Jézus Krisztus tulajdonképpen ezt azért készítette, hogy a halál, a pokol és minden olyan ördögfajzat, és a sátán minden serege ebbe szépen bele legyenek dobva. Nem nekünk készítetett, és az ember, mert mi volt a gehenna? A gehenna tulajdonképpen az egy szeméttelep volt, ahol mindig égett a tűz. Égették azokat a szemeteket, Izrael fiai, amelyet már nem tudtak hasznosítani. És ez olyan szeméttelep volt, ahol mindig égett a tűz, mindig égették a szemetet. És hadd hirdessem Jézus Krisztusnak a kegyelmét, testvérem, az ember, most gondolj bele, nem a szeméttelepre lett teremtve, te nem a szeméttelepre való vagy, hát te nem azért vagy az Isten képmására teremtve és hasonlatosságára, hogy bele legyél dobva a szeméttelepnek a tüzébe. Hát Isten az ő képmását és hasonlatosságát, amely mindennél drágább neki. Pál apostol azt mondja, hogy még az ő fiánál is azt mondja, ha őt odaadta, érted, hogy ne ajándékozna vele együtt minden tenéked, ha az ő fiát odaadta, érted, ha az ő fiát odaadta és megüresítette és levette a királyi székről, és lejött ide megüresítve ember formájába, hogy téged ebből kivegyen és minden akadályt elgördítson az útból, akkor nehogy elhiggyük azt az ördögnek, hogy nekünk ezen kell gondolkozni, hogy most a pokolba kerülök, vagy a mennybe. A mennybe kerülj. Mert minden kész. Készül a nagy mennyegző. A báránynak a mennyegzője már annyira készül, szervezi az Atya nekünk a királyi mennyegzőt. Nem nekünk készítetett a gehennának a tüze, és az ember nem a szeméttelepre való, hanem az Isten dicsősége vagy. Pál apostol meg is mondja, hogy a férfi az Isten, az Atya dicsősége, az asszony meg a férfié. Ez nem van egyszerű dolog, hogy ilyen könnyen lemondjunk az életünkről és a szeretteink életéről, hogy majd meglátjuk. Nem látunk meg semmit. Isten igény nyilvánvalóan kijelenti számunkra, hogy a mennyország nyitva van. Tágra van tárva a kapuja. Aki csak akar, megmosakodhat a Siloán tavába. Minden sárt lemoshatsz magadról. Jézus Krisztus váltságában, engesztelő áldozatában. Azt mondja az ige, hogy a kereszten megszégyenítette az ördögöt, aki fogva tartott téged. Diadalmat vett fölötte és bátran mutogatta. Azért iratott ez meg nekünk, hogy ebből reménységet merítsünk. Nézz a keresztre, hogy ott Jézus mit végzett elérted. A te életedet mentette meg. Neked csak oda kell hozzá menned és azt mondani, hogy ezt én is kérem tőled. Jézus Krisztus nevébe jövök hozzád, atyám. Bocsáss meg a bűneimet, én most megmosom az én szemeimet a Siloámnak a tavába. És tiszta leszek. És nehogy azt gondold, mert mondtam, én nagyon mélyről jöttem, hogy van olyan bűn, amit nem lehet megbocsátani. Minden bűnt Jézus Krisztus váltsága tulajdonképpen levesz a te életedről. Nincs olyan dolog, amit nem tudna Jézus vére elmosni. Jézusnak a hatalma tulajdonképpen megtöri rajtad az átkot. És szabad lehetsz, és akit a fiú megszabadít, testvérek, az valóságosan szabad. Nem szabad engednünk annak, hogy tétovázzunk. Van egy bibliaköröm, ahol mindig két éve jár egy középkorú férfi, és azt mondja mindig, mondom, Laci, mikor térsz meg? Add át az életedet az Úrnak. Hát nem lehet az, hogy alkoholista egyébként. Nem lehet az, hogy az alkohol felőröljön téged, és aztán bekerüljél az Istentől elvetett helyre. Hát téged szeret az Úr, szeret az Atya, Jézus meghalt érted. És mindig azt mondja, majd. Most nem, majd. És az embernek fáj a szíve. Legszívesebben megfognánk ezeket az embereket, és bevinnénk az Isten országába. De neked kell bemenni, mert megvan neked hozzá a képességed. Annyit kell csak tenned, hogy odaállsz Isten elé, megvallod a bűneidet, megkeresed a lelkipásztort, ha te rád károsztató érzéseket, hatásokat gyakorol, tulajdonképpen az, hogy pokol és kárhozat és ördög és sátán és egyéb, akkor meg kell keresni a lelkipásztort, meg kell vallani a bűnödet, valld meg az Úrnak és kér segítséget, mert akkor kapod meg Istennek a lelkét, aki tulajdonképpen az az érzékszerved, amivel érezheted az eljövendő világnak, a mennynek országának az előízét. Az az Istennek a lelke. De addig a Szentlélek nem megy be a szívedbe, amíg Jézus segítségül nem hívod. Mert nem mehet. Nem mehet. Mert amíg a bűneid nincsenek eltörölve, nem mehet. Persze aztán mondhatja valaki, hogy már hányszor bocsánatot kértem az Úrtól, de mégse érzem ezt az érzést. Erre lesz jó ez az evangelizáció, mert végig fogjuk nézni azokat a dolgokat, amelyekkel tulajdonképpen Isten megtart bennünket. És testvérek, még csak annyit, hogy a Siloám tava, ami azt jelenti, hogy küldött, az számunkra egy nagyon fontos kijelentés. Ugye több küldöttje van Istennek a mennyből. Az első tulajdonképpen Mózes volt, akit beküldött Egyiptomba, a prófétákat, az Isten igéjét jelképezi, a törvényt, aztán a Jézus Krisztust, aki a kegyelmet hirdette, mert megvan írva, hogy a Mózes törvényéből nem igazulhatunk meg, csak a Jézus Krisztus kegyelme által, és aztán Jézus meg elküldte a Szent Lelket, és a Szentlélek pedig számunkra az Isten igéjét elevenné teszi. Hogyha valakit a Szentlélek arra indít, hogy igenis én ezt a hetet most már odaszánom az Úrnak, most már pontot teszek az életem nem a végére, hanem a kezdetére, és ráállok erre az igehirdetésre, mert ez ezen múlik. Ha valaki egy kicsit is elhisz ebből, én nekem az volt az imádságom, hogy itt ne legyen olyan ember, aki úgy vesz részt ezen az evangelizáción, hogy nem ismeri meg Istent, és nem tapasztalja meg az ő közelségét. Ez érted van ez az alkalom. És testvérek, jöjjünk el holnap is, és hívogassunk olyan embereket, akiket tulajdonképpen ott akarunk látni a mennyben, és tudjuk róla, hogy nem Istennel jár. Nagyon fontos. Az idő rövidre van szabva. És ha te még úgy érzed, hogy nem vagy benne az Isten országába, akkor te se add fel, hanem gyere, 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 Isten szent lelke meg fog téged győzni, és a prédikált ige meg fog téged erősíteni arra a döntésre, amit meg kell hozni. Mert az Isten a hitet az Isten igéjéből adja. A hit az Isten igéjéből van. A prédikált ige és az írott ige. És már csak annyit, hogy mondta itt a nagy tisztelet úr, hogy magamról pár szót mondjak, én már itt elmondtam egy párszor a talán kétszer is a megtérésem. Csak annyit hadd mondjak bátorításként, testvérek, hogy nekem is kellett egy pont, amikor azt mondtam, én ezt már nem bírom tovább. Segítségre van szükségem. És mi volt a segítség? Ez, testvérek. Megkerestem az Isten igéjét, kinyitottam és elkezdtem olvasni. Én most csak ezt szeretném mondani nektek, hogy ha te úgy érsz most, hogy az Isten igéjét nem nyitod ki naponta, nem táplálkozol bele naponta, hanem csak hetente vagy vasárnaponként, vagy nem tudom, hogy csinálja az ember, akkor csak ezt, testvérek, ezt tegyétek meg, hogy ma, ha hazamentek, nyissátok ki a Bibliátokat. Vegyétek elő, és ezt a történetet, a János evangélium a 9. fejezetét olvassátok el, és imádkozzatok Isten szent lelkéért, hogy adjon kijelentést a te számodra. Higgyük el, ez tulajdonképpen a kezdet, és a holnapi nap, hogyha ezt megteszed, holnapi nap gazdagabbá fogsz válni, mert már jobban érted azt, amiről én beszélek. Te, kedves testvérek, most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az Úr Jézus nevéért, hogy ez a név oly hatalmas, hogy minden térd meghajol rá, földieké, föld alattiaké, és mennyeieké. Köszönjük neked, Jézus, a te szabadításodat. Köszönjük, hogy megmutatod azokat a dolgokat az életünkön, amelyektől meg kell szabadulni. A bűnöket, az aggodalmaskodást, falakat, amik elválasztanak az Atyától. Kérünk, Jézus, hogy szabadíts meg bennünket. Erősíts meg bennünk a hitet, erősíts meg minket, Uram, mindenféle szempontból a testünket, az értelmünket, az akaratunkat, az érzelemvilágunkat, és ne engedj bennünket csüggedezni, elkeseredni, hanem a te lelkeddel járd át a szíveket most ebben a templomban, és mindenkit, Uram, erősíts meg abban, hogy te szabadítóul vagy, te erős vagy, Uram, ahhoz, hogy megtarts minket. Kérlek, Urunk, hogy minden embernek ajándékozz a te örök életedet. Ne legyen itt olyan ember, Uram, aki nem ismer téged. Köszönjük neked az üdvösséget, a mennyek országát, az Istennek királyságát. Köszönjük neked a bűnbocsánatot, a te drága kegyelmedet. Köszönjük, hogy küldted a szent lelket, aki világossá teszi számunkra az Isten igéjét. Kérjük, hogy gyógyíts meg bennünket mindenféle területen, és ajándékozz meg minket az Atyának az ajándékáival, amelyeket, Uram, megszereztél nekünk a Golgotai kereszten. Istenünk, mi átadjuk magunkat neked, és arra kérünk, hogy védj uralmat fölöttünk. A te lelked és az Istennek az igéje járjon át minket. Imádkozunk az esténkért, hogy legyen nyilvánvalóvá te akaratod az életünkbe, és adj nekünk erőt, hogy az Isten igéje megnyílhasson a mi otthonunkba, és olvashassuk, Uram, a te üzenetedet, a te gyógyító szavaidat. Köszönjük a te szeretetedet, kegyelmedet. Az Úr Jézus Krisztus nevében, az Atya dicsőségére. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.